Sátán annyi mindennel próbálja mindannyiunk figyelmét elterelni, de ezek mind elmúlnak. Ne hagyjátok, hogy bármi is elterelje a figyelmünket a helyes dolgokról. Nagyon összecseng Pannikának az imakérésével, amit kért, hogy a héten miért imádkozzunk. Mikor meghallottam, na mondom, ez nagyon jó imakérés, tényleg, ez ránk is vonatkozik. A következő történetet a kidolgozó lelkész saját életéből, saját élményeiből osztotta meg velünk. Azt írta le, hogy mikor fiatal volt, elmentek a Fekete-tenger partjára, nem tudom, hogy erdélyi lelkész lehetett, vagy romániai, vagy ott a környéken lehetett, egy adventista gyerek fiatal táborba, úgymond, és ott nagyon jó kis vizes programok vannak, voltak. Egyik alkalommal, egyik nap a lelkész azt mondta nekik, hogy szeretnék, hát csak úgy egy versenyt csinálni. Az lenne a verseny, hogy át kell úszni ezt az egyik tavat, nem a tenger, csak ott gondolom egy kis öblöt, vagy valami tavat, úgy írja le a vízfelőt, nagy vízfelőtet át kellett úszni a gyerekeknek. Mire a gyerekek mindenki azt mondta, hogy jó, rendben van, de jó, de jó. És ez a lelkészünknek a lelkészünk megkérdezte az apukáját, hogy hogy is tudná megnyerni ezt a versenyt, mert gondolom, hogy szerint nagy versenyszellem volt benne a lelkészbe. Apukája csak annyit mondott neki, hogy összpontosíts, és még azt tett hozzá egy mondatot, hogy koncentrálj, fiam, a versenyre, ne engedd, hogy semmi elterelje a figyelmedet a célról. A lelkészünk meg is fogadta ezt a apja által tanácsolt dolgot, és azt mondta, hogy mikor beugrottak a gyerekek a vízbe, mindenki nagy lelkesedéssel, mindenki nagy erővel, kitartással, boldogan kezdtek el úszni. De a lelkész és volt ott egy pár szülő, elkezdtek velük kajakkal, vagy kenukkal, vagy csónakokkal menni mellettük, és azt mondták, hogy aki belfárad, az bárki nyugodtan jöjjön ki, nem lesz semmi baj, de szóljon, nehogy bármi probléma legyen. Hát történt ez a úszás, és azért már az első 5 perc után már kezdtek a gyerekek elfáradni, elpilledni, és sokan kiszálltak a csónakba, a vízből, és végén már csak a lelkész, meg a másik barátja maradt ott velük. És a végén, vagyom, miért a lelkész nyerte meg ezt a úszóversenyt, ezt a játékot, és megkérdezték tőle, hogy tudtad végigúszni, mert elég nagy távolság volt. Erre azt mondta a lelkész, hogy egy kedvenc éneke az énekeskönyvből jutott eszébe, és azt énekelte magába folyamatosan, és az refrénje, vagy az énekre úszott, és eladott neki erőt, plusz az, hogy nem engedte, hogy semmi se elterelje a figyelmét az úszásról, hogy milyen messze van még, vagy hogy hideg vagy meleg a víz, nem, hanem csak az, hogy a célra koncentrált folyamatosan, és ez a ritmus adott neki erőt. Így nem engedte, hogy bármi más a szeme vagy a fülé, szeme elé vagy a fülébe kerüljön, és más lásson vagy mást halljon. Így meg tudta nyerni a barátja előtt ezt az úszóversenyt. Hogy mi lett a jutalom, tréfatorta vagy nem, arról nincs szó, de örült neki, hogy így meg tudta nyerni ezt a versenyt. Máté 24-ben Jézus ugyanezt kéri a követőitől is, azaz tőlünk is, hogy vigyázzunk és összpontosítsunk, tartsuk szemünket a célon, az üdvösségünknek a hadvezérén és az ő közeli országának eljövetelén. Ne engedjük, hogy bármi elterelje a figyelmünket, ami elvonja a figyelmünket, az megfojtja az Istennel való kapcsolatodat és megakadályoz abban, hogy belépjünk a mennybe. Koncentráljunk, figyeljünk, hogy semmi se álljon közénk és Istenünk közé. Isten mihez hasonlítja az egyházával és velünk való kapcsolatának egyik dolgát? A házassághoz. Ugye a házasságban is, hogyha valakit szeretünk, akkor minőségi időt kell töltenünk vele. Most a minőségi idő az naponként, nem tudom, hogy férj-feleség csak hetente egyszer beszélne egymással, vagy hetente egyszer találkozna, az mi lenne azzal a kapcsolattal? Jézus is azt mondja, hogy jó, hogy szombatonként összejövünk, de szeretne, hogyha mindennapi életünkbe is beengednénk őt, és minden nap időt tudnánk vele szánni. Mert az időtöltés, ez többféleképpen valósulhat meg. amiről beszéltünk, az imaolvasás, ige tanulmányozás, imádkozás, igeolvasás és az énekelés is nagyon fontos. Továbbá Máté 7-ben Jézus azt mondja tanítványaiknak, hogy gyümölcseikről fognak megismerni titeket, hogy miket teremtek. Ő benne kell maradnunk, hogy megfelelő gyümölcsöket tudjunk teremni. A kertésse úgy ülteti el mondjuk itt a mangófa, van megemlítve, de mondjuk egy almafát vagy egy körtefát, hogy maradjunk ismerősebb vizeken. Nem fogja azt várni egy kertész vagy egy ember, aki elülteti a gyümölcsfát, hogy már holnap szép nagy körtöd vagy almadarabok fognak rajta lógni, hanem tudja, hogy megfelelő idő, megfelelő talaj, megfelelő táptalaj, víz, napfény szükséges neki, és megfelelő idő is, hogy meghozza maga gyümölcsét. Hát ez van velünk is. El kell nekünk temetni magunkat Jézus Krisztusnak a gazdag táptalajába, és akkor szép gyümölcsöket fogunk eredményezni. Továbbá azt mondja Jézus, hogy Isten, Jézus azt, hogy őt kell tennünk a legfontosabb helyre a mi életünkbe, de ne gondoljátok, hogy ez azt jelenti, hogy akkor nem fogunk tovább dolgozni, nem fogunk tovább munkálkodni, nem fogunk tovább főzni, gyermekeknek ennét adni, nem fogunk semmi ilyen földi dolgokkal foglalkozni, ezt nem mondja Jézus. Akkor is fogunk a világi dolgokat elvégezni, de folyamatosan vele kell maradnunk kapcsolatba. Többször meg kell állni naponta, azt mondja az ige, hogy megnézzük, ellenőrizzük magunkat, hogy még Istennel vagyunk-e, elvesztettük-e, vagy még megtartottuk-e az ő kapcsolatát a mi mindennapi életünk dolgai között. Sátán állandóan megpróbálja elérni, hogy más dolgok miatt aggódjunk és stresszeljünk, de Isten megígérte, hogy ha őt és az ő országát keresünk először, minden másról ő fog gondoskodni. A második eljövetelekor nagyon sokan lesznek olyanok, akik azt mondják, hogy nekünk is üdvözülnünk kérne, Úrunk, mert mi jártunk templomba, szombaton, még szombaton is jártunk gyülekezetekbe, sokat vettünk részt közösségi alkalmakon, sokat támogattuk az egyházat, Uram, miért nem üdvözülünk? Mit fog el nekik Jézus mondani? Sohasem ismertelek benneteket. Jézus minőségidőt kér tőlünk a mi életünkből, nem csak hetente egyszer, hanem naponkénti szoros vele kapcsolatot ápoljunk. Efézus 6:10-ben Pál apostol azt mondja, hogy végül pedig erősödjetek meg az Úrban és az ő hatalmas erejében. Nem lehetünk erősek saját bölcsességünk vagy erőnk alapján. Csak Krisztusban lehetünk erősek. Pál hangsúlyozza, hogy erőnk csak is Istenben, egyedül az ő erejében van, és nem önmagunkban. Ugye Filippi 4:13 ide cseng, hogy mindenre van előm nekem a Krisztusban. Sátán támadásaival és természetfeletti erejével szembe, ami földi erőnk nem elég, nekünk is természetfeletti erőre van szükségünk. Ahogy Jézus Krisztus is az ő földi élete során minden nap az Atyától kért erőt, hogy képes legyen elviselni a megpróbáltatásokat és a kísértéseket. Úgy kell tennünk nekünk is, hogy naponta a Jézus Krisztus kegyelmére és erejére van szükségünk, hogy behívjuk őt. A gonosz elleni egyetlen védekezés az, ha hit által Krisztus lakozik a szívünkben. Ha csak nincs élő kapcsolatunk Istennel, sohasem állhatunk ellent a szentségtelen hatásoknak. Itt az idők jeleiből van egy kis gondolat. Ha a földi dolgok iránt vonzódunk, akkor földivé, közönségessé és gonosszá válunk. Elménk annak a dolognak a színvonalát veszi át, amin gondolataink időznek. És ha a földi dolgokra gondolunk, nem fogjuk felvenni annak a lenyomatát, ami a mennyei. Tehát White Ashford is kiemeli, mennyire fontos, hogy mi hogy merre figyeljük, mely helyezzük a mi tekintetünket. Ugye van az a dolog, hogy amit teszel, azzá válsz, ugyanaz van, hogy amit nézel, amit szemlélsz, ahhoz hasonlóvá válsz te is. Jézus azt kéri tőlünk, hogy szeressük őt, és ápoljunk vele elős kapcsolatot. minél több időt töltsünk vele naponta, annál szorosabb lesz a mi kapcsolatunk Jézus Krisztussal. Ha holnap a mennybe akarunk kerülni, akkor ma kell vágynunk rá, és ma kell megtapasztalnunk azt, hogy folyamatosan Istenben maradunk, és Isten bennünk marad akkor. Jézus életének 372. oldaláról a következő gondolatot Vájtestvérnő írja: az Istennel együtt járó és együtt munkálkodó férfiak és nők arca mennyei békességet fejez ki, a menny légköre veszi körül őket, az ilyen lelkek számára már eljött Isten országa, bementek Krisztus örömébe. Ez nagyon szép gondolat. A végső válság lesz a legerősebb a mi földi történelmünkben, és csak azok tartanak ki mindvégig és győznek, akik Krisztusban maradnak. El kell döntenünk maig ma, és Isten kell, Jézus Krisztus kell tennünk nekünk az első helyre a mi szívünkbe és az életébe. Az ő igéjét és az imádságát és a vele való szoros kapcsolatot is minden reggel nekünk tennünk kell, és így tudunk már korán reggel vele együtt közösségbe kerülni. Be kell hívnunk minden reggel Jézus Krisztust a mi szívünkbe és életünkbe. A Testimony of the Church, Bizonyságtétek a gyülekezetekhez című kötetből úgy olvasom, hogy ha mindenki, aki Isten gyermekének vallja magát, telve lenne hittel, világossággal és élettel, milyen csodálatos tanúság lenne ez adok számára, akik az igazságot jönnek el meghallgatni a gyülekezeteinkbe. Hány lelket nyerhetnénk meg Krisztusnak? Isten arra hív, hogy ebben az évben az imádság és az igetanulmányozás és az Istennel való szoros, folyamatos kapcsolat legyen az első rangú a mi életünkben. Tegyük ezt naponta, ez a legfelelőbb felkészülés a hamarosan bekövetkező válságra és Jézus Krisztus közeli eljövetelére. De hogyan is tudunk mi felkészülni erre? Az egyik lehetőség tárházban benne van, ami böjtölés, és a böjtölés. A bibliai böjtölésre gondol itt a szerző. A Máté 6.16-ban a Biblia, vagyis Jézus úgy mondja, hogy ha böjtölsz. Nem azt mondja, hogy amikor böjtölsz. Tehát a böjt az nem egy ilyen lehetőség, opcionális lehetőség, hanem az egy olyan dolog, amit nekünk tennünk kell. Sajnos. Nem eleget böjtölünk mi se, ebbe erősödnünk kell. Máté 6.17-ben. Ha tanulmányozzuk a Bibliát, akkor meglátjuk, hogy amikor Isten népe böjtölt, akkor Istennek egy olyan nagy lehetősége nyílt, hogy óriási csodákat tegyen, vagy vigyen végbe Isten népé száma, Isten életébe. Például megmentette őket háborúságtól, kimentette őket börtönökből, vagy éppen látjuk a pünköskor, Jézus Krisztus kitöltötte a szent lelket, mikor utána tanítványok böjtöltek. És ez csak egy pár példa volt a történelemből, nagyon sok ilyen példát láthatunk egész bibliai történelmen keresztül, de szerintem a mi életünkön is. Hudson Taylor, egy adventista lelkész azt írja, hogy nyilvánvaló, hogy munkánk legnagyobb akadálya saját elképzelt erőnk, és a böjtben megtudjuk, hogy milyen szegény és gyenge teremtmények vagyunk. Egy ebédtől, egy ételtől függünk, egy kis erőért, amelyekre olyan könnyű támaszkodni. Ha kimarad egy evés, akkor már rögtön megváltozik a mi tudatállapotunk, mondhatni. Sajnos sokkal feszültebbek, idegesebbek leszünk, nem leszünk elég kedvesek, pedig csak egy tál lencsét nem ettünk meg délbe vagy reggel. Ezért is jó, hogyha megerősödünk a böjtbe, egyrészt egy önfegyelmező, egy önerősítő szerepe is van a böjtnek. A böjt csupán amúgy nem csak az ételtől való távoltartás, hogyha a böjt nem egyesül a szív vizsgálatával, akkor nem igazán nevezhető böjtnek, ez a dolog maximum csak tiétának, vagy fogyókúrának, vagy önsanyargatásnak, vagy nem tudom. Tehát mindenféleképpen Biblia, iga tanulmányozás és szív önvizsgálatának is fontos, szív önvizsgálata is fontos része a bőtnek. Nekem ezt úgy mondták régen, hogy az a időt, amit evéssel töltenél, reggeltél be este mondjuk, az egy óra, ha annyival többet töltesz Istennel, már akkor az jó megérte az életedbe. Ez nem egyenlő azzal a külsőséges farizeusi bőjtel, amit láthatunk a Bibliában leírva, vagy a farizeusok hogy bőjtöltek. Itt Albert Barnes mondja a következőt egy bibliai jegyzetekhez, ezt nem tudom, hogy adventista vagy nem, hogy vajon nem érezzük mi is gyakran, még ma is, hogy valamiféle érdemszerző dolog van a kellemetlenségekben, amelyeket az önmegtartóztató cselekedeteinkben elszenvedünk? Azonban a fájdalom és kellemetlenség, melyet a legszigorúbb bőjt által elszenvedünk, nem szerez semmilyen érdemet Isten színe előtt, nem ez a bőjt célja. A bőjt az igazság, igazságosság, jótékonyság és szentség, Ézsaiás 58:6-7-ből, csak akkor lesz értéke, ha egy olyan eszköz lesz a bőjt, amely rávilágít hibáinkra és segít megjavítani életünket. Tehát akik úgy bőjtölnek, hogy bármiféle érdemet szeretnének ezáltal kapni, érdemszerző eredménye nincs a bőjtnek, akkor azok inkább ne is bőjtöljenek. Fontos emlékeznünk arra, hogy nem érdemelhetjük ki Isten áldását, vagy az imáinkra adott válaszát a bőjtölés által. A bőjt nem helyettesítheti az engedelmességet, énünk alárendelését, vagy Jézus Krisztus szeretetét, hanem egy eszköz szívünk megtisztítására azoktól a dolgokról, amelyik elterhelhetik a figyelmünket Istenről, és abban segít, hogy sokkal figyelmesebbek legyünk, amit Isten kér tőlünk életünkben. Itt a Krisztus példázataiban van a következő mondat, hogy Isten angyalai közel vannak azokhoz, akik áldatos szívvel mennyei vezetésre vágynak Isten lelke iránt, kitárják nekik az igazság gazdag tárházát. A Wesley Dowell írja a következőt, hogy a reformáció nagy vezéregyéniségei lelki hadviselésükben, hogy helyreállítsák az egyház tisztaságát, természetesnek tartották a bibliai bőjt alkalmazását. Kiemelni itt a bibliai szót, bibliai bőjt alkalmazását. Luther Márton nem csupán heti egy alkalommal élt a bőjt lelki fegyelmező eszközével, hanem gyakran beiktatott plusz bőjtöket napi 3 órás imádsága mellett olyannyira, hogy gyakran kritizálták amiatt, hogy túl sokat bőjtöl. Viszont ő áldást jelent az egész egyház, áldást jelentett az egész egyháznak, és befolyást gyakorolt a világra, imáival, bőjtjével és szent bátorságával. Kálvin János szenvedélyes bőjtölőnek tartották, és megélte azt, hogy Isten hatalma végig söpört egész Genfen. A morva keresztények bőjtöltek épp úgy, mint a husziták, valdensek, hugenották, és a skót presbiteriánusok is. A bőjtöt is magába foglaló ima nélkül nem lett volna reformáció, és a nagy ébredések sem történhettek volna meg a századok folyamán. Ellen White még a végén felsorol egy pár gondolatot, hogy milyen alkalommal bőjtölhetünk. Bőjtöljünk akkor, amikor a Szentírás igazságait kutatjuk, hogy világos megértésre jussunk. Bőjtöljünk akkor, amikor mennyei bölcsességet keresünk, amelyet Isten megígért. Bőjtöljünk akkor, amikor Isten útmutatását keressük fontos tervek készítésénél. Bőjtöljünk akkor, amikor képességeinket Isten szolgálatára szeretnénk szentelni. Bőjtöljünk akkor, amikor Isten segítségét keressük válságos helyzetekben. Bőjtöljünk akkor, amikor démoni megszállással találkozunk. Bőjtöljünk akkor, amikor több munkást kérünk Isten aratásába. Bőjtöljünk egységért a gyülekezet tagjai között. Bőjtöljünk akkor, amikor szívünk megtisztítását és lelki megújulást keresünk. Böjtöljünk akkor, amikor le akarjuk győzni a lelki kísértéseket. Böjtöljünk akkor, amikor étvágyunk szeretetét szeretnénk átállítani az egyszerű ételek felé. Böjtöljünk akkor, amikor betegségeket akarunk legyőzni. Böjtöljünk buzgalmunk csökkenése és lanyhuló lelkűségünk ellen. Böjtöljünk akkor, amikor szorosabban szeretnénk Istennel járni az utolsó időkben. Böjtöljünk akkor, amikor elveszetteket szeretnénk behozni Isten országába. Egy személyes példát szeretnék mondani, hogy elkezdtem a barátaimmal egy kis biblia csoportot pár hete, és hát az első barátomnak, az egyiknek ott volt, hogy már több mint másfél éve nem talált munkát. És folyamatosan voltak interjúi, de túlképzett nem felel, majd visszaszólunk, sajnos ilyeneket kapott folyamatosan, és elkezdtük a biblia órát tanulmányozni egymást, imádkoztunk és böjtöltünk is érte, remélem a fiúk is tették, de imádkoztunk és böjtöltünk érte, és a következő alkalom után azt mondta a fiú, hogy két állást is kapott, választhat. Ez akkora ima tapasztalat volt neki, hogy ő lehidalt, hogy ilyen van. Már régóta mondtam neki, hogy kezdjük el az imatanulmányozást, és olvassuk, és azután, miután elkezdtük rá két hétre, most hétfőn kezdte el az egyik cégnél a programozói munkakörét. Szóval nagyon örül és hálás, csak maradjon meg ez a lelkesedése. Mert Isten ad egyszer-kétszer tapasztalatot vele, de utána már hitre kell, hitből kell nekünk ezeket cselekednünk. De nagyon örült neki, és tényleg a mondhatni, hogy másik is, amit kért az imakérését, azt is meghallgatta az Úr. Szóval kapjuk a lehetőségeket, és kapjuk a választ, hogy kérjünk, és Isten meg is hallgatja a mi válaszunkat. A végén a Review and Heraldból van egy gondolat, hogy Vájtesférnő írja, mostantól kezdve az idők végezetéig, szerintem benne vagyunk mi is. Isten népe vegye komolyabban a dolgot, a böjtöt. Legyen éberebb, ne bízzék saját, hanem vezetője bölcsességében Jézus Krisztusban. Különítsünk el egy böjt és imanapot. Nem követelhetjük meg teljes tartózkodást az ételektől, hanem mértékletesen együnk a legegyszerűbb ételekből. Tehát senki se, aki nem bírja gyógyszereket szed, vagy már nem probléma, olyan probléma neki böjtölni, az nyugodtan egyszerűbb ételeket is ehet. Vájtesvénő leírja, hogy milyenféle böjtök vannak, tartózkodni kell csak állati eredetüktől, csak nyersenyeket enni, vagy csak a vízböjt, lébőt, kúrákat. Különböző böjtök vannak, ne gondolja azt, hogy azért nem akarok böjtölni, vagy nem tudok böjtölni, mert nem bírnék egy napot kenyér nélkül, akkor csak kenyeret egyen, de semmi mást, vagy vizet. Így jó. Segítsen Isten, hogy érezzük fontosságát annak, hogy jobban kell figyelnünk, őrködnünk, és vegyük igénybe az általa javasolt segítséget, és hogy többet imádkozzunk és böjtöljünk. Amen. Ez lett volna az ima alkalomnak a második, vagy bocsánat, a harmadik része ebből az évből. Tudom, hogy böjtölünk testvérek, de azt szeretném, hogy egy páran álljunk föl, és imádkozzunk az elhangzottakért, jó?